A 2013. március 31-i prédikáció.
Fennállva hallgassuk meg azt a szent igét, amelynek alapján Isten szent lelkének segítségű hívásával az ő üzenetét szeretném ma hirdetni köztetek. Írva található a korintusiakhoz írt első levélben, a 15. fejezet 17. versében. Ha pedig Krisztus nem támad föl, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Idáig Isten igéje. Foglaljunk helyet. Krisztus feltámadt, örvendjünk, vígadjunk. Mondjuk egymásnak, hirdetjük a szószékekről. Felhangzik nagyon sok helyen ma a világon. De vajon van-e elég ereje ennek a felhívásnak? Vajon mire gondolunk, amikor ezt halljuk? Talán azt, hogy hát ez lehetetlen. Vagy azt, hogy hát ez egy szép történet. Ő igen, de én nem. Nem láttam, nem tapasztaltam. Hinni kell benne, de hát nem megy. Szeretném, ha ezt az üzenetet meg tudnám érteni. Szeretném, ha ez az üzenet az életemmé válhatna. Ha pedig Krisztus nem támad föl, semmit sem ér a ti hitetek. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek. Úgy tűnik, hogy az erőforrás nem a hit. Úgy tűnik, hogy most húsvétkor senki nem követel hitet tőlünk. Az erőforrás nem a hit, hanem a feltámadt Krisztus. Az a Krisztus, aki legyőzte a halált. És mivel Krisztus legyőzte a halált, hát ezért újulhat meg a hitünk. A tartalma az, hogy mit hiszek. Ezért újulhat meg a bizalom és minden érzés és értelem, ami bennem van. Nem hitet követelnek elsősorban tőlünk, hanem hogy megnézzük, hogy szemlélődjünk, hogy reflektáljunk, ahogy az asszonyok sem hittel mentek ki a sírhoz, hanem azért, hogy megnézzék azt a sírt. Ezért arra hívom a testvéreket most 2013 húsvétján, hogy együtt szemlélődjünk Jézus sírjánál. Mit látunk? Menjünk ki az asszonyokkal együtt, és nézzük, amit ők néznek, és éljük át, amit ők átélnek. Egy követ látnak. Egy követ, ami lezárja a sírt. De most ez a kő, a sírt lezáró nagy kő, nincs a helyén. Kövek, amik kiáltanak. Kövek, amik akár mik is lehetnénk. Kő, ami itt ellenség. Sírkő, ami elválaszt a szeretteinktől. A sírkő, ez a hatalmas kő, ami ott van Krisztus sírja előtt, egy akadályozó kő. Mindaz, ami akadályoz az életemben. Van, hogy azt mondjuk, hogy olyan, mintha egy nagy kő nyomná a mellemet. Mint egy nagy kő nehezedne rám. Nem hagy élni. Rám nehezedik a múltamnak a terhe. A sérüléseim, amik nem engedik, hogy igazán éljek. Lelkismert furdalások, bántások, sikertelenségek. kudarcok, a múlt terhei, mint követ nehezednek rám. De talán jövőbeli események is ugyanígy rám nehezednek. Mi lesz holnap, mi lesz holnap után? Hogy tudok megbirkózni a rám váró kihívásokkal? Aztán lehet, hogy emberek azok, akik kőként nehezednek rám, akik kövekként nyomnak minket, mert hatalmuk van felettünk, hatalmuk van felettem. Van, hogy azt mondjuk, hogy olyan, mintha kőből lenne a szívem. Nem érzek semmit, közömbös vagyok, megkövesedtem. A sírt elzáró kő olyan, mintha az egész testem lenne. A Bibliában van egy ilyen történet, a Lázár története, ahol szintén ott van egy kő, ami elzárja Lázárt Jézustól, és elzárja a szeretteitől. A történet arról szól, hogy Jézus szeretete áttör ezen a kövön. Arról szól, hogy kiszólítja Lázárt a sírjából. Arról szól, hogy a követ elhengerítik, és Lázár kijön onnan. A feltámadás ereje ezt teheti, ami kövünkkel. Jézus szeretetének az ereje ezt teheti, ami kövünkkel. Az asszonyok azonban nem csak ezt a követ látják, amelyik íme nincs Jézus sírja előtt, hanem látnak egy angyalt is, aki a kövön ül. Ő gördítette el a terhet. Győztesként ül a kövön, és erőt sugároz ez az angyal. Sokszor szeretnénk valahogy ledobni magunkról ezt a követ, és sokszor megtapasztaljuk, hogy nem megy, nem tudjuk megtenni. Aztán hirtelen egy angyal lép az életünkbe, és anélkül, hogy tudnánk, hogy mi történt, egyszer csak újra élünk. Egyszer csak megszabadultunk tőle. Ezzel az angyalt úgy írják le, úgy írja le a Biblia, nyilván így láthatták az asszonyok is, hogy ragyogó az öltözete, hogy villámlik a tekintete, csillog a tekintete. Ez az angyal áttetsző, ugyanakkor pedig erőt sugárzó a feltámadás erejét. A világló tekintet, tehát talán a felháborodást is mutatja Jézus halála miatt. Ez az angyal arra hívja az asszonyokat, hogy ne legyenek tovább nézők, hogy most már velük történjenek a dolgok. Az asszonyok eddig csak szemlélődtek, nézték, hogy mi történik, és most ez az angyal, ez a küldött, azt mondja, hogy induljanak el Galileába, mert Jézus előttük megy. El kell indulniuk. És aztán, amikor elindulnak, akkor egyszer csak Jézus szembe jön velük. Úgy tűnik, hogy itt a feltámadás körül annyi minden ellentmondásos. De hát nem is lehet másképp. Valami olyasmiről van szó, amit nem tud igazán elmondani és megfogalmazni az emberi szó. Az asszonyok félelemmel és örömmel indulnak el. Ellentétes érzésekkel. Félelem és öröm. Hogy fér meg a kettő egymással? A feltámadás egy ilyen érzelmi zűrzavart is hoz. Az új élet lehetősége talán ilyen érzelmi zűrzavart is hoz. Mindig benne van a félelem az újtól, és ugyanakkor pedig az öröm, hogy valami újba kezdhetek. És az a Jézus, aki előttük megy Galileába, egyszer csak szembe jön velük. Jézus előttem jár, előttem megy az életembe, és van, hogy egyszer csak szembe jön, szembe találom vele magamat. Mind a kettő igaz. Az asszonyoknak tehát a néző szerepéből ki kell mozdulniuk, és el kell indulniuk Galileába. Nem Jeruzsálembe, hanem Galileába. Onnan, ahonnan Jézus jött. Erről a zavaros földről, aminek a népét a jeruzsálemiek megvetik, ahol együtt élnek pogányok és zsidók, ahol az élet hétköznapi zűrzavarai vannak, ahonnan elindultak. Oda kell visszamenni ebbe az ellentmondásos világba, ahol Jézus előttük megy, és ahol Jézus szembe jön velük. Végül az asszonyok azt is láthatták, hogy a sírt a főpapok és a farizeusok őriztetik. Ők nagyon félnek attól, hogy Jézus feltámadására vonatkozó ígéretei valóra válnak. Be akarják magukat mindenáron biztosítani. Pilátust akarják rávenni arra, amit ők nagyon szeretnének. Hogy legyenek őrök. De aztán Pilátus azt mondja, hogy oldjátok meg ti, pecsételjétek le a sírt, és őriztessétek ti a sírt. Amikor azonban az Úr angyala megjelenik, akkor ezek az őrök megrettennek, és szinte holtra válnak. Az Úristennel szemben az ember nem biztosíthatja be magát. Isten, ha akarjuk, ha nem, bele tud avatkozni az életünkbe. A halál őrei pedig, mert ők a halált őrzik, halálra rémülnek. Isten nem hagyja magát eltemetni. Az őrök azért őrzik a holtat, nehogy életre keljen, és ugyanakkor halálra válnak, amikor a halott feltámad. A halottat őrzik, hogy minden maradjon a régiben. Hogy az alapelveikkel ne kelljen változtatni. Örködnek, örködünk, hogy a meggyőződéseink úgy maradhassanak, ahogy vannak. Amit a fejünkbe vettünk, az maradjon úgy. Így gondolkodnak a farizeusok. Nem számoltak azonban Istennel. Féltek, nagyon féltek, hogy az elképzeléseik mégsem felelnek meg a valóságnak. Talán bennünk is van félelem. Félelem az élettől. Félelem attól, hogy valami újba kell kezdeni, valami más történik, mint eddig. De ezek az őrök a feltámadás erejétől megrettennek, és nem tudják betölteni a szerepüket, nem tudják betölteni a hivatásukat. Pedig a farizeusok mindent megtesznek, hogy így legyen. Ráveszik őket a hazugságra, korumpálják őket, hazug szóbeszédet terjesztetnek velük. Mindent kipróbálnak, mindent megtesznek, amit a hatalom megtesz, amikor félti a saját pozícióját. És tudjuk, mégsem jártak sikerrel. Igen, talán ez a feltámadásnak a politikai dimenziója is. A mindenkori hatalom igyekszik védeni magát, bebetonozni magát, elkerülni, hogy legyen valami változás, hogy legyen valami forradalom, hogy legyen föltámadás. Próbálja őrizni a sírt, de hiába. Hiába való az egész, mert az élet ereje, a feltámadás ereje áttör mindezen. Az asszonyok megtapasztalják a földrengést, hiszen a föld megremeg, és ez a földrengés mindent szétzilál, és mindent összeráz. nem állhat semmi ellene. Nem tudjátok megakadályozni az élet győzelmét. Krisztus feltámadott, kit halál elragadott, örvendezzünk, vigadjunk, Krisztus lett a vigaszunk. Amen.